Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Azonnali tűzszünetre szólítok fel a közel-keleti konfliktus valamennyi helyszínén, beleértve Libanont is. Imádkozzunk együtt a libanoni népért, különösen a déli területen élő lakosokért, akiknek el kellett hagyniuk otthonaikat. Reméljük, hogy hamarosan visszatérhetnek és békében élhetnek, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ferenc pápa harmadszor fogadta Zelenszkij ukrán elnököt a Vatikánban. Elnöksége kezdete óta harmadszor, az orosz-ukrán háború kitörése óta másodszor fogadta Vlagyimir Zelenszkijt a pápa október 11-én a vatikáni apostoli palotában. A 35 perces eszmecserére 4 hónappal a G7 csúcs találkozó után került sor, ahol a pápa és az ukrán államfő szintén megbeszélést folytattak. A Szentszéki Sajtóközpont által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszéléseken a hadi állapotról és az ukrajnai humanitárius helyzetről volt szó, valamint azokról a módokról, amelyek véget vethetnek a háborúnak, és amelyek igazságos és stabil békéhez vezetnek az országban. Ezen kívül számos, az ország vallásos életét érintő kérdést is megvizsgáltak, olvasható a közleményben. Az Európai Bizottság és az Európai Néppárt vezetője Ursula von der Leyen és Manfred Weber meg akarja buktatni a szuverenista magyar kormányt, és a helyére egy brüsszelista kormányt akar ültetni, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor a Magyar Uniós Elnökség szerdai Európai Parlamenti programismertetőjét követő vitát úgy értékelte. Az a tényeket mellőzte, gyűlölködő volt és nem törődött Európával, az európai emberekkel, csak a támadás jellemezte. A kormányfő azt mondta, a vita arról szólt, hogy meg akarják buktatni a magyar kormányt, és a helyére az európai szocialisták Dobrev Klárát, a néppárt pedig a Tisza pártot Magyar Péterrel akarja a kormányon. Hozzátette, eddig is úgy gondolta, hogy a két európai vezetőnek ez a célja, de az szokatlan, hogy ezt ilyen nyíltan belevágják a világ képébe, ahelyett, hogy európai ügyekkel foglalkoznának. Világossá tették, hogy ez az a koalíció, amit szeretnének, és amelynek a házassága meg is történt a szemünk előtt, mondta. Albánia példaképként tekint Magyarországra, mondta Edi Ráma albán miniszterelnök Budapesten. Az albán kormányfő Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott tárgyalása után sajtónyilatkozatában kiemelte. Magyarországon a közigazgatás belső reformját példaértékűen valósították meg. Ez különösen fontos egy olyan ország számára, mint Albánia, amelyik az uniós csatlakozás útjára lépett, hangsúlyozta. Méltatta a magyar kormány szerkezetének átalakítását, és kitért arra is, hogy a jóléti társadalom megteremtése nem épp biztató pénzügyi keretek között kezdődött meg. Edi Ráma köszönetet mondott Orbán Viktornak a soha meg nem ingó támogatásért, amelyet a Nyugat-Balkán irányában tanúsított. Orbán Viktor miniszterelnök a Kármelita kolostorban fogadta Akilbek Gyaparov kirgiz miniszterelnököt, aki munkalátogatásra érkezett Magyarországra. Tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A találkozón a nemzetközi ügyek kapcsán a béke fontosságáról beszéltek a felek, hiszen az ukrajnai háború károsolhat gazdaságaink, illetve az országaink közötti kereskedelmi kapcsolatok fejlődésére. A kirgiz miniszterelnök kiemelte, elsősorban a mezőgazdasági és a vízgazdálkodási területen látja elmélyíthetőnek a kétoldalú együttműködést. Áttekintették a két ország közötti stratégiai partnerség eddigi eredményeit, valamint Orbán Viktor novemberben esedékes látogatásának hivatalos témaköreit, olvasható a közleményben. Végül az időjárásról. A páraköd feloszlik, emellett a felhősebb tájakon pedig szakadozásnak, gomolyosodásnak indul a felhőzet. Délutánra már kissé felhős, napos idő várható. A délutáni órákban nyugat felől fátyol felhőzet vonul fel. Számottevő csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél néhol megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 15 és 19 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat! Mai műsorunkban ellátogatunk a 8. vármegyei közfoglalkoztatási kiállításra, és folytatjuk a miskolci görögkatolikus általános iskola új igazgatójának bemutatását. Megtartották Miskolcon a 8. vármegyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt, ahol mintegy 50 kiállító mutatta be termékeit. A megjelenő áruk az adott tájegység hagyományait, egyedi ízvilágát képviselték, és megtalálhatóak voltak közöttük gyümölcsök, zöldségek, szörpök, lekvárok, zöldségkrémek, tészták, de a helyben készült sütemények közül is lehetett választani. A kiállítók számos akcióval és kóstolóval egybekötött bemutatóval várták az érdeklődőket. Lőrinc Norbertet, a Mezőcsáti Önkormányzat közfoglalkoztatási szervezőjét, Füzériné, Odrobina, Gabriellát, Hulluháza polgármesterét és Fáb Antalt, Szikszó polgármesterét hallják a következőkben. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien.
Én a kertészet részlegének vagyok a vezetője. Kertészetből most mi hoztunk be primőr termékeket, paradicsom, paprikát, burgonyát. Igazából a termékeim nagy részét most idén úgy döntöttünk, hogy feldolgozzuk. Nem lakossági értékesítése. Csináljuk majd, hogy a bonyolult a lakossági értékesítés. Nem tudjuk eltartani addig. Ugye részletenként jönnek, sokáig a paradicsom, paprika nem állhat el. Ezért inkább feldolgozzuk. Van egy befőző, nem üzemünk, egy helységünk. És akkor mi már évek óta ezzel foglalkozunk, és akkor termelünk hagymát is, lilahagymát, különböző termékeket, mert ugye mi közben az élelmezési központunknak is viszünk be alapanyagokat, éppenséggel, ugye évszaknak megfelelően, tenyész időszaknak megfelelően. Ugye ott is bonyolultam egy kicsit a dolog, mert ugye ők nekik meg előre két hétre meg kell írniuk, ugye egyeztetnünk kell, hogy hogy érik, mennyi lesz pontosan, de azért próbálunk mindenképpen közösen együtt dolgozni, és amúgy jól is működik ez a rendszerünk. Befőzünk uborkát, paradicsomot, paprikát, lilahagymát, ugye a saját előállítású termékeinket dolgozzuk fel a befőzéshez. Nagyon ritkán vásárolunk, amit esetleg kell, a fűszereket, ilyeneket, tehát mindent a saját előállításunkból főzünk be is. Hát úgy van nekünk, hogy 4 hektárunk van, ami ebben a közfoglalkoztatásban be van vonva művelésbe, de abból most jelenleg 2,2 hektár az gyümölcsös. Van egy nagyobb, egy 400 darabszámmal rendelkező medgyesünk, ami ugye még, tehát még nem fordult termőre, nem még telepítettük, ugye az majd azzal majd később, mert van nálunk ilyen liofilizáló üzem, különböző dolgok, esetleg egy ipari park épült, és akkor vannak ott üzemek, ugye majd annak fogunk betermelni, arra készültünk már mi eleve. Van egy 150-200 csemetés szilvásunk, ez egy másik területen, ezek egy nagyobb területek, és a többi terület, amik az a 2 hektár pedig kisebb területekre van elosztva, ott termelünk burgonyát egy nagyobb területen, a többi pedig fóliasátor, van egy 3 üvegházas telephelyünk is, ahol a palántákat, tehát már palántát is magunknak állítjuk elő, nem vásároljuk, magról vetünk, és akkor palántát is magunknak állítjuk elő. És a többi területen pedig próbáljuk az évszakot megfelelően vetésforgóba forgatni a növényeket, hogy minél jobban ki tudjuk használni a földterületet. Ugye egy borsó, utána jönnek a következő paradicsom, paprika, tehát itt nálunk szinte egész évben, amíg az idő engedi, ilyenkor pedig már az őszi káposztafélék vannak benne, azok ugye még nyilván még tenyész időszakban vannak, azért nem tudtunk hozni belőle. A kertészetben összesen 26 ember dolgozik. Téli időszakban ugye besegítünk a város működésben, hogy akkor nagyon nem tudunk semmit a kertészetben működni, mert akkor csináljuk meg az, ugye a karbantartási munkálatokat, esetleg, hogyha kerítést valahova mi csinálnunk kell, akkor azokat szoktuk megcsinálni. Hát ez kertészetben akkor ezt tudjuk csinálni, de 26 fővel dolgozunk a kertészetben összesen.
Mi ezen az éven kézműves termékeket hoztunk. Hollóháza önkormányzata működtetésében kialakítottunk egy kézműves műhelyt, ahol a lányok különböző női táskákat, lakásfelszerelési termékeket, az évszakhoz kötődő díszeket és egyéb más apróságot, dísztárgyakat készítenek, mert hogy itt szigorúan tényleg mindent egyesével kigondolva, egyedi termékeket legyártva, és törekszünk arra, hogy azért, ahogy látszik a standon is, sok egyforma terméket nem készítünk. Tehát először álmodozunk, tervezünk, azt együtt csináljuk a lányokkal, aztán az ötletet gyűjtjük, beszerezzük a legjobb anyagokat hozzá, és aztán indul a kézi munka. Egyébként ez nagyon szépen építkezik már évek óta, ez a kicsi műhely. Egy olyan 2-3 éve már értékesíteni is tudunk belőle. Az egy kicsit nehezen ment, mert a műhelyben kellett keresni a lányokat. Ellenben most a gazdasági événkítő program keretében ezt kerestem már sok éve a lehetőségét annak, hogy egy állandó kicsi megjelenést biztosítsunk a lányok termékei számára, és most a program keretében úgy sikerült alakítani az életünket, hogy egy kicsi patyolatot, egy kerékpárkölcsönzőt és egy ilyen kis turisztikai központot sikerült kialakítanunk a településen, és maradt egy helyiségünk, és mivel ez a kis ház, amit felújítottunk és építettünk hozzá, ez helyi védelem alatt állt, és egy parasztház jellegű épület volt, ezért azt szerettük volna, ha ez így is marad, és abban a felében az épületnek megmaradt egy helyiség. És azt gondoltuk, hogy akkor itt a lehetőség, és a lányoknak ott egy, most már egy állandó kézműves boltot nyitottunk, ott most már minden nap, a nyári szezonban szombat-vasárnap is, egészen kora reggeltől késő estig jöhetek a kedves vendégek, és megtalálják a lányok munkáit. Azt mondom, hogy most már tényleg az év bármelyik napjában elérhetőek. Nálunk azért a területi adottságok annyira nem kedvezőek ahhoz, hogy mi zöldséget termesszünk. Alapvetően az ott élők sem nagy mennyiségben teszik ezt, mindenkinek csak kicsi kertje van, megpróbálták, de ez igazából akkor működik, ha vagy nagyon sok pénzt, vagy nagyon sok energiát fektetünk vele, és ha megfelelő létszámú közfoglalkoztatott van hozzá. Nálunk ez mondjuk úgy, hogy szerencsére abból az időszakból olyan 70 közfoglalkoztatottunk volt, most már alig vannak 20-an, és ami igazán úgy működik, hogy évek óta és folyamatában és a Start programban épülve jelenleg is működik, az tényleg a kézműves műhely. Tehát ők azok, a lányok azok, akik minden nap ezzel foglalatoskodnak. Más programot már nem viszünk, ezért, mert kevés az ember hozzá, és úgy döntöttünk, hogy inkább legyen minőség az, amit előállítunk, és a lányokat szolgáljuk ki jól hozzá. Volt egy erős minőségi váltás az anyaghasználatban, most már tényleg csak azt vesszük meg, és abból dolgozunk, amit mi is szívesen használunk és viszünk haza, úgyhogy igazából igyekszünk olyan terméket előállítani, aminek mi is örülünk.
Ha erről a témáról beszélgetünk, akkor mindig kicsit kettős érzései vannak az embernek, hiszen igyekszünk érőjövőre a közfoglalkoztatásban előre lépni, de azért nagyon-nagyon nehéz a feladat, hogyha az átlag lakos szempontjából nézem a közfoglalkoztatás egészét, akkor nyilván sok olyan szegmense van, amelyet esetleg az átlag szikszói lakos nem biztos, hogy annak értéke, hogy a közfoglalkoztatás kereteiből valósítjuk meg, de rengeteg olyan tevékenység van, ha a köztisztasági feladatokról beszélgetek, ha a fűnyírásról, az útkorban tartásról, patka rendezésről, akkor nagyon sok olyan program elemben van a közfoglalkoztatásnak, amelyet ennek a segítségével tudunk megvalósítani. A mai alkalom egyébként ennek a teljes egésznek egy szegmense csupán, tehát a mai kiállítás és vásár az a kertészeti ágazatra vonatkozik, annak a termékeit látjuk ma itt a Miskolcon, az Erzsébet téren. Összességében én körbesétáltam, és azt látom, hogy mi szikszójak szerintem büszkék lehetünk arra, amit sikerült most itt kiállítani. Nagyon nehéz a kertészeti részleget egyébként olyan keretek között működtetni, amelyet az igazából megérdemel, de szerintem bízom benne, hogy az évről évre tovább fejlődhet majd. Az a város részéről az elmúlt években egyébként sok erőfeszítést tettünk ez irányban, locsolórendszert építettünk ki, volt egy sajnálatos túzeset az elmúlt évben, most már egy új épület áll a régének a helyén, tehát igyekszünk azokat az infrastruktúra és feltételeket megteremteni, meg, hogy később lehetőséget adnak arra, hogy még sikeressébbé tehessük a kertészetünket. Sok termékkel érkeztünk most egyébként, a klasszikus zöldség termékeink jelentek meg leginkább szép számban, emellett a levendula részleg még az mindig működik, és sok terméket tudunk kiállítani. Amire meg igazán nagyon büszke vagyok, az a város más részén helyezkedik el egyébként, az pedig a tojás részlegünk. Ott az egy olyan munka, ami, ahol nincs hétvége, meg nincs ünnepnap, ott hétfőn reggel is menni kell, meg vasárnap este is menni kell. Viszont a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően eljutottunk odáig, hogy a járási hivatal segítségével és az önkormányzat közös munkája kapcsán az előzetes kalkulációk alapján, ha a következő állományt is majd figyelembe veszük, akkor nagy számot fogok mondani, talán elképzelhető, hogy ilyen 4400 darab heti terméssel tudunk majd szikszon számolni. Ezt azért gondoltam mindenképpen fontosnak megemlíteni, mert amikor keresgélünk, vagy piacra járunk, vagy nagy áruházakba járunk, akkor érdemes környékbelieknek is azzal kalkulálni, hogy szikszon tudjuk, hogy milyen tyúkoktól, milyen körülmények között, milyen tojásokat termelünk, amit szerintem érdemes az a lehetősége lenne, hogy lesz kapacitásunk, lesz mennyiségünk ahhoz, hogy a lakosság ott széles körben ki tudjuk majd szolgálni.
Adásunk folytatásában Béresné Szilviát, a miskolci görögkatolikus általános iskola új igazgatóját hallják, aki a jövőbeli terveikről beszél.
Mi mindenki számára nyitottak vagyunk, vagyis nyitva van az ajtónk. Aki a keresztény értékrendekkel ismerkedik, vagy a görögkatolikusság református, vagy a római katolikus hittel nincs tisztában, azt mi örömmel fogadjuk, hiszen itt a napi órarendben be van iktatva a hittanóra, amit a szülőktől mi kérni szoktunk, hogy együtt gondolkozzunk. Az iskola értékrendjét, ha a szülő el tudja fogadni, és az otthoni mindennapjainkba ezt be tudja építeni, akkor tudunk egy egyenes, közös úton haladni, ami a gyermek jövőjét biztosítja. Azt nagyon fontosnak tartom, hogy az iskola értékrendjét el tudják fogadni. A férjem szokta példaként mondani, őt idézném, hogy ő ezt úgy képzelte el, hogy egy csónakban ülünk, és ott van a gyermek, és ott alatt evezik a pedagógus, vagyis az intézmény és a szülő. Hogyha nem egy irányba evezünk, akkor vagy megtorpanunk, vagy körbe-körbe forgunk. Tehát a mi kérésünk, aki ide az intézménybe iratná a gyermekét, hogy a keresztény értékrendeket fogadja el. Van az iskolánknak egy házi rendje, azt be kell tartani, de hát ez minden intézményben így működik. A mi házi rendünket egészíti ki a keresztény értékrend, és a templomba járás, hogy havonta minimum kétszer a gyermek jusson el, hiszen ha a Jóistennel való kapcsolatát erősítjük, akkor szükség van arra, hogy a templomban ezt a találkozást megtapasztalja, tehát legyen egy pont, ahol a mindennapi élet összenetéből kimozdulva ott a csendben meg tud pihenni, és rá tud csodálkozni a teremtett világ szépségére, és amit a Jóisten adott és gazdagít minket. Mi is tapasztaljuk, hiszen én is családos anya vagyok, tehát tudom, hogy az idő az egy kincs, a legdrágább kincs az időnk, és nagyon sokszor, nagyon sok szülő munkabeosztása valóban nem teszi lehetővé, hogy vasárnap templomba jussanak. Én felszoktam kínálni a lehetőséget, hogy itt nem a vasárnap, csak a vasárnapi templomba járás van. Tehát minden templom hétköznap is nyitva van. Tehát délután, iskola után hazafelé menet, be tudnak menni egy szertartásra, egy esti szertartásra, vagy egy szombat délutánira. Tehát ez mindenki számára adott, és lehetőség van arra, hogy a vasárnapit hétköznap is teljesítsék. Tehát a római katolikusoknál is egy 40 perc, egy szentmise, egy 30 perc, egy hétköznapi. Én úgy gondolom, hogy havonta a két alkalmat ilyen időintervallumban el lehet fogadni. De ugyanígy vonatkozik ez a reformátusokra, valamint a görög katolikusokra. Elterjedt, hogy a görög katolikus szertartás nagyon hosszú. Hát én ezt cápolnám. A püspöki szent liturgiáink valóban hosszabbak, de egy átlagos liturgia egy 50-60 percen belül befejeződik, tehát én úgy gondolom, hogy ez nem idő, olyan idő kiesés egy család életéből, amit ne lehetne vállalni. És hogyha ezt beépítjük akár a hétköznapok esti folyamatába, én nagyon szerettem, amikor a gyermekeimmel mentem, mert az az idő csak a mi időnk volt. És amikor beszélünk az én időnkről, meg a mi időnkről, ugye, ami most ez nagyon fontos, de hogyan tudom én ezt a gyakorlatban megvalósítani? Tehát én hazamegyek, és a gyereknek is van én ideje, nekem is van, és külön szobában vagyunk, akkor az elérje azt a feltöltődést, és azt az összetartozásnak az érzését, amiért kellene, hogy én időnk legyen. Tehát ha a templomba hazafelé bemegyünk, és közösen ülünk, és fogjuk egymás kezét, és közösen egy, akár még előtte ki is tűzünk egy ima szándékot, hogy imádkozzunk, vagy a beteg nagyszülőkért, vagy az, hogy holnap napunk sikeres legyen, vagy az, hogy az előttünk álló kihívásokat teljesíteni tudjuk. És hogyha a gyerek is tudja ezt, mert elsőskorban is nagyon szeretik, akkor én úgy gondolom, hogy ez az én idő, ez megvalósul, és egy olyan értéket kap ezáltal a gyermek is, és a szülő példát mutat ezáltal, hogy az többletként fog megjelenni a családok életében, és nem hátrányként, ahogy ezt nagyon sokan próbálják visszaigazolásként, ellenérvként megfogalmazni. Én elsőben most az idén ezt kihagytam, de általában az első évfolyamon az egyik hittancsoportot én tanítottam, és remélem még fogom is tanítani, tehát nekem ez egy nagy élmény, amikor a gyermek bejön és rácsoda, és gyönyörűen megtanulja magáévet, sőt, egy nagyon személyes élményemet el szeretném mondani név nélkül. Egy nem ebben az intézményben dolgoztam, tehát nem volt keresztény értékrend volna, de ugye az én értékemet képviselve azért a mindennapjaimban ez megjelent, és mi a gyerekekkel nagyon sokat beszélgettünk a betegségekről, azt, hogy amikor tehetetlenek vagyunk, hogyan tudunk segíteni, mert szemlélőként ez fájdalom. És a gyerekek megtanulták közösen, de ők kérték, hogy akkor tanuljunk már egy imát, amivel tudják segíteni. És egyszer egy család olyan élethelyzetbe került, hogy a nagymama nagyon súlyos beteg lett, és elmentek elköszönni tőle. És véleményemet kérték, hogy bevihetik-e a gyereket a haldokló nagymamához, és mondtam, hogy persze, tehát az életnek a rendje, a gyermek ezzel tisztában van, csak mi felnőttek nem merünk beszélni, nem tudjuk kezelni felnőttek, tehát akik nem a hit alapokra építik az életüket, számukra nagyon nehéz az elengedés. És akkor jött a visszajelzés, hogy bevitték a gyereket, és a gyerek ott volt, megpuszilta a nagymamát, és látta, hogy nem tud tenni semmit, és megkérdezte az anyukáját, hogy ő imádkozhat-e, elmondhatja a mi atyánkot, a nagymamáját. És az anyuka jött vissza, és elmesélte, hogy képzeljem el, a gyerek tudta, és egyedül ő tudta a családból. És ez egy olyan erőt adott az egész családnak, és én azt gondolom, hogy az intézményünk célja elsősorban az, hogy a gyakorlati életben tudjunk egy olyan pluszt adni, akár a gyerekeken keresztül, itt a példán látva a szülőknek is, hogy nem a templomba járás és nem a vallásosságnak az a megmutatása a célunk, hanem az, hogy az értéket, ha magunkévá tesszük, akkor az életünk sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb. Nem tudunk minden kudarcban úgy talpra állni, és hát a mindennapjaikban sok kapjuk szerintem mindannyian az éveket, amikor nagyon nehéz feldolgozni egy traumát, vagy a sérelmeinket, de egy keresztény ember, aki a hitalapokra helyezi, akkor meglátja a kiutat. Tehát a talpraállás, a megerősödés, és az új cél meglátása a Jóisten kegyelmével, ez szerintem könnyen megtehető. Ez egy más életszemlélet. Hogy legyenek nyitottak, és az iskolán értékrendjét, ha elfogadják, és azt a 6. alkalmat teljesítik, én úgy gondolom, hogy igen, ökumenikus hittan oktatásban részesülnek a diákjaink, tehát mindenki a saját felekezetének megfelelően kapja azt a hit alapot és hit anyagot életkoruknak megfelelően, amilyen vallásban meg lettek keresztelkedve. Minden intézmény iskola kóstolgató foglalkozásokkal készül, vagy nyílt napokat tart már ősztől kezdve, hiszen a szülőnek meg kell ismernie, hogy az adott környezetében milyen lehetőségek vannak. Iskolánkban eddig a nyílt napok voltak jellemzőek, amikor az elsős és a negyedikes tanórákra bejöhettek, megnézhették ezeket, hogy mit tudnak már ősszel, október-november közepén egy elsős diák, milyen szintre jutott-e, valamint negyedikben akár a leendő tanító nénék személyiségét, munkáját, precizitását is meg tudták tekinteni. Most ebben a tanévben egy olyan újítást hoztunk, hogy már novemberben szeretnénk az iskola kóstolgató foglalkozásra meghívni azokat a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket, akik még eddig nem ismerték az intézményünket. De nem egy nyílt nap foglalkozására, hiszen ott nem tudják megtekinteni magát az épületet, azt, hogy mennyire vagyunk versenyképesek, milyen infrastruktúrával rendelkezünk, hanem egy Márton napi forgatagba hívjuk és várjuk az érdeklődőket. Kérem, jöjjenek el és tapasztalják meg, hogy az elhangzott válaszaim valóban hitelesek, és megjelennek a mindennapi életünkben. Itt a Mártonnapi Táncháznál ezt kiemelném, hogy nagyon színes lesz. Lesz folklórtáncház, amire szintén várjuk a gyerekeket és szüleiket, akik emellett döntenek, hogy megnézik és bekapcsolódnak, akkor váltócipőt hozzanak. Ezt szeretnénk kérni, hogy tudjanak a gyerekek is részt venni a táncos forgatagban, valamint ott már a leendő elsős tanítónénik jelen lesznek, és utána egy kis ismerkedős játéktevékenységbe bevonnák majd az itt lévő szülőket is és gyermekeket. Tehát ez iskola kóstolgató foglalkozás lesz, és az első alkalom november 11-e. Márton napján 15:30-től 3:30-tól várjuk az intézményünkbe az érdeklődőket. Azt, hogy tudjunk előre készülni, kérjük majd mindenkitől, hogy egy előzetes részvételi regisztrációs felületen majd jelezze a részvételi szándékát. Itt a misgörög.hu-n, itt föl lesz téve, vagy az intézménynek a honlapján is nyugodtan tájékozódjanak a szülők. 1-2 héten belül minden információ fönt lesz, és lehet rá regisztrálni. Nagy a versenyhelyzet, én úgy gondolom, hiszen ahogy látjuk a környezetünkben is, hogy a gyermekek száma mennyi. Én szoktam, nagyon gyakran figyelem, hogy hány kismamát látok. És megtapasztalja az ember, hogy ma ez kitolódik. A versenyhelyzet itt is itt is jelen van az oktatásban, tehát mi megpróbálunk mindent megmutatni az értékeinkből, rábeszélni, és senkit nem szeretnénk, hogy az intézményünket válassza, de ahhoz, hogy választani tudjon, meg kell, hogy ismerjen bennünket, meg kell, hogy tapasztalja, hogy az értékeink azok igazi értékek. Én nem versenyhelyzetnek tartom, hogyha megmutatjuk önmagunkat és a lehetőségeinket. Én inkább azt érzem, hogy egy picit kiesünk. Tehát a parkolási lehetőségeink azért az köztudott, hogy nem a legmegoldottabbak. Igyekszünk mindent megtenni a biztonságos közlekedésért. És az, hogy a szülők körében valóban megy a hírünk, de akinek még nincs nagyobb testvérgyermeke, vagy nem járt ide az intézménybe, ők nem biztos, hogy hallottak rólunk. A versenyhelyzet az megvan itt nálunk is, ez egyértelmű, mint minden intézményben, de mi nem versenyezni szeretnénk a gyermekekért, hanem egy igazi értéken alapuló intézményt bemutatni, és hogyha eljönnek, megismerik intézményünket, és megtapasztalják, hogy az elmondottak valóságon alapulnak, akkor én úgy gondolom, érdemes a mi intézményünket választaniuk. És mi örömmel és szeretettel fogadunk minden érdeklődőt.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban ellátogattunk a 8. vármegyei közfoglalkoztatási kiállításra, és folytattuk a miskolci görögkatolikus általános iskola új igazgatójának bemutatását. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki műsorunk tartalmából. Ferenc pápa pénteken délelőtt kihallgatáson fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A Szent Atya azt kéri, hogy imádkozzuk a rózsafüzért azokért, akik elszenvedik a háború őrületét. Hollerich bíboros a szinódusról. Gondoskodás és következetesség az építő kapcsolatok kulcsa. A pápa beszélgetése a jezsuitákkal Belgiumban. A közösség fontosabb, mint a pap. Második rész. Acerbi bíboros. Kinevezésem elismerés az összes vatikáni diplomata részére.
Ferenc pápa pénteken délelőtt kihallgatáson fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A Szent Atya október 11-én pénteken délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, majd sor került az ajándékok cseréjére. Zelenszkij elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a vatikáni államközi kapcsolatokért felelős titkárral. A Szentség sajtó irodája a következő közleményben tudósít a találkozóról. Ma, 2024. október 11-én, pénteken, Ferenc pápa kiagatáson fogadta Volodymyr Zelenszkij urat, Ukrajna elnökét. Ezt követően Zelenszkij elnök találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokért felelős titkárával. Az államtitkárságon zajló megbeszélések a háborús helyzet, az ukrajnai humanitárius állapotok témáit érintették, különös tekintettel annak a lehetőségére, hogy miként lehetne véget vetni a háborúnak az országban egy igazságos és stabil béke megteremtésével. Az említett témák mellett megvizsgáltak még néhány az ország vallás életével kapcsolatos kérdést is. A találkozó a Szent Atya és az ukrán elnök közt 35 percig tartott, 3:40-től 4:11-ig. Ferenc pápa a találkozó végén egy bronz plakettet adott ajándékba Zelenszkij elnöknek, amely egy virág születését ábrázolja a béke törékeny felirattal. Zelenszkij elnök egy festményt ajándékozott a pápának, amelynek címe a Bucsai Mészárlás Mariska története.
Ferenc pápa: imádkozzuk a rózsafüzért azokért, akik elszenvedik a háború őrületét. A szerdai általános audiencia végén a Szentatya megemlékezett a Közel-Keleten, Ukrajnában, Myanmarban és Szudánban zajló konfliktusokról, majd újból arra kérte a híveket, hogy fohászkodjanak a szűzanyához a rózsafüzér imával, különösen a neki szentelt októberi hónapban. Ferenc pápa pár nappal ezelőtt, október 6-án vasárnap, Róma legősibb és első Mária templomában, a Salus Populi Romani, római nép üdvösségek egy kép előtt, rózsafüzér imát mondott a világ békéért, a püspöki szinódus résztvevőivel és a római hívekkel együtt. Szerdán pedig a Szent Péter téren fordult a jelenlévő 25 ezer hívőhöz, hogy imáikat kérje a világot dúló konfliktusok megszűnéséért. Az olasz ajkú zarándokoknak szóló köszöntése után a hagyományos Mária ima a rózsafüzér értékének újra felfedezésére biztatott.
Vi esorto tutti a recitare il rosario ogni giorno, abbandonandovi fiducioso nelle mani di Maria.
Mindannyiótokat arra buzdítom, hogy minden nap imádkozzátok a rózsafüzért, bizalommal helyezzétek magatokat Mária kezébe. Ő rá, a szerető édesanyára bízzuk azoknak a népeknek a szenvedéseit és békevágyát, akik elszenvedik a háború őrületét. A pápa ezután az ellenségeskedés és erőszak által leginkább sújtott országokat sorolta föl, a meggyötört Ukrajnát, Palesztinát, Izraelt, Myanmart és Szudánt. A német zarándokokat köszöntve megismételte imára szóló felhívását. Hagyják, hogy Mária vezesse őket a rózsafüzéren keresztül, fia Jézus felé. Imádkozzunk együtt a világ békéjéért és az egyház egységéért. A francia és arab ajkú híveket a pápa bátorította, hogy a Krisztus felé zarándokló szinodális egyházként kérjük a Szentlélek kegyelmét, hogy az egység és a béke eszközei legyünk. Hollerich bíboros: gondoskodás és következetesség az építő kapcsolatok kulcsa. A szinódusi főrelátor csütörtökön délután bemutatta a munkadokumentum harmadik modulját, melyet azoknak a folyamatoknak szentelnek, melyek konkrétan támogatják és táplálják a kapcsolatok működését. A szinódusi résztvevők közötti jó kapcsolatok a nyílt párbeszéd és bizalom jegyében a kölcsönös gondoskodás példái és az egyház javát szolgálják. Gondoskodás nélkül a kapcsolatok megromlanak és mérgezővé válnak, figyelmeztetett Hollerich bíboros. Tegyük föl magunknak a kérdést. Milyen eszközökkel tudjuk tehát támogatni és ápolni azt a kapcsolati hálót, melyre a személyeknek és a közösségeknek ma szükségük van? Mi teheti erősebbé ezeket a kapcsolatokat? Illetve mi az, amitől elhalnak és tönkre mennek a kapcsolataink? Jogosan foglalkozunk vele gondolatban és imáinkban, mint olyan gazdagsággal, ami megvilágítja elménket, megmelengeti a szívünket. Ezek a kapcsolatok építenek minket, állapította meg a szinódusi főrelátor. Hollerich bíboros ezután felsorolta a kapcsolatokat erősítő folyamatokat vizsgáló szekció négy elemét. Az átfogó és elfogadott képzés arra az elvárásra válaszol, mely a szinódusi folyamat során merült föl, és elsősorban a meghallgatásra irányul. Legyen az Isten szava, a testvéreink hangja, a misszió közege és a Szentlélek hangja. A misszióért való egyházi megkülönböztetés témája a spirituális, teológiai és lelkipásztori dimenziót mélyíti el, amely eltér minden egyéb szervezeti vagy menedzseri technikától vagy módszertől, ami a mérlegelést szolgálja. A döntési folyamatok felosztása a harmadik téma, melynek hátterében az áll, hogy az egyházban való döntési folyamatokba bevonjuk Isten népének minden tagját. Érvényre juttassuk a párbeszéd, a konzultáció értékét, természetesen tiszteletben tartva szerepüket, különösen azokét, akik az Úr nevében gyakorolják vezetői tekintélyüket. Végül az utolsó téma az átláthatóság, elszámoltathatóság és értékelés, ami egy kulturális változás elindítására ösztönöz, magatartás válságra, mint egy visszatérve az eredeti egyházi gyakorlathoz, hiszen a felelős beosztást végző személyek munkájának ellenőrzése olyan eszköz, ami a tapasztalat szerint segíti annak jobb működését. A szinódusi tanácskozáson megnyilvánuló kapcsolatokra is utalt végül Hollerich bíboros. A csoportokon belül vagy az egész közösség előtti felszólalásokat is az őszinte, elfogulatlan stílus jellemezze, a parrézia, ahogy a pápa gyakran nevezi. Bátran nézzenek szembe az esetleges elakadásokkal vagy félelmekkel, tápláljanak egymás iránt kölcsönösen bizalmat, mert így módon javulnak a kapcsolatok az egész egyház javára.
A pápa a jezsuitáknak Belgiumban. A közösség fontosabb, mint a pap. Második rész. A La Civiltà Cattolica közé tette Ferenc pápa 150 belgiumi, luxemburgi és hollandi jezsuita társával a brüsszeli Collège Saint-Michelben folytatott beszélgetését. A találkozó során a pápa számos témát érintett, mint a nők egyházi szerepe és a migráció. Mint minden apostoli út alkalmával, a pápa a luxemburgi és belgiumi látogatása során is szánt időt a Jézus Társasága tagjaival való zárt körű találkozásra. Az eseményre a Löweni Katolikus Egyetem kampuszának meglátogatása és a brüsszeli kiállítási csarnokban tett meglepetésszerű látogatása között került sor, ahol 6000 fiatal gyűlt össze virrasztásra. A Collège Saint-Michelben a jezsuita testvérekkel megtartott találkozóra nem csak Belgiumból, hanem Luxemburgból és Hollandiából is érkeztek rendtársai. Zárt körű találkozó volt, amelyen számos téma előkerült a Jézus Társasága mai küldetésével, vagy a világ és az egyház aktuális eseményeivel kapcsolatban, a szekularizációtól az inkulturációig, a szinódustól a migrációig. Az egyháznak komolyan kell venni a migránsokkal kapcsolatos munkát. Ezzel együtt Ferenc pápa megismételt egy szívéhez közel álló dolgot, azt a tényt, hogy Európában nincs többé gyermek, előregszik a kontinens. Bevándorlók kellenek ahhoz, hogy az élet megújuljon. Ez már a túlélés kérdésévé vált. Nem csak a gyerek kevés, de a hivatás is. Ezt a témát egy szerzetes vetette fel. Hogyan látja a papok nélküli plébániai közösségek jövőjét? A közösség fontosabb, mint a pap, válaszolta a pápa. A pap a közösség szolgálója. Példaként említette a szerzetes nőket, akik vezető szerepet töltenek be a világ egyes részein, például a perui apácák kongregációjában, akiknek sajátos küldetésük van, hogy olyan helyzetekbe jussanak el, ahol nincs pap. Mindent megtesznek, prédikálnak, keresztelnek. Ha végül küldenek egy papot, akkor tovább mennek máshová. A misszió apropóján a pápa az Európa legszekularizáltabb országai közé tartozó Belgium helyzetét szemlélve felszólította a Szent Ignác rend tagjait, hogy ne féljenek. A jezsuitának nem kell félnie semmitől, mondta. A jezsuita olyan ember, aki a bátorság két formája közötti feszültségben él. A bátorság, hogy az imádságban keressük Istent, és a bátorság, hogy elmenjünk a határokig. Mesterként a pápa a Matteo Ricci atyára, Roberto de Nobili atyára és más nagy misszionáriusokra mutatott rá, akik még az egyházban is megijesztettek egyeseket bátor fellépésükkel, de kijelölték az inkulturáció határait. Ezt a határt a megkülönböztetésben kell keresni, mondta, és ez az imádkozás által felismerhető. A jezsuita ima a határvonalon, nehéz helyzetekben, a korlátoknál alakult ki. Ez a legszebb dolog a spiritualitásunkban, a kockázatvállalásban, mondta a pápa. A szekularizáció összetett jelenségét illetően Ferenc szólt a pogányság formáiról. Nem kell pogány istenszobra ahhoz, hogy pogányságról beszéljünk. Maga a környezet, a levegő, amit belélegzünk, egy gáznemű pogány isten. És ennek a kultúrának a tanúságtétel, a szolgálat és a hit által kell prédikálnunk. És belülről az imával kell ezt tennünk. Szerinte a szolgálat gyümölcsözővé teszi a párbeszédet, de a párbeszédet gyakran akadályozza az erős klerikalizmus az egyházban. Ahol klerikalizmus van, ott nincs szolgálat, folytatta és figyelmeztetett. Az Isten szerelmére soha ne keverjük össze az evangelizációt a prozelitizmussal, az erőszakos hittérítéssel. Az intellektuális apostolkodás is fontos, és a jezsuiták hivatásának része, akiknek jelen kell lenniük a tudományos életben, a kutatásban és a kommunikációban is. Legyen világos, hangsúlyozta Ferenc pápa. Amikor a Jézus társasága azt mondja, hogy be kell illeszkedni az emberek életébe és a történelembe, az nem azt jelenti, hogy karneválozzunk, hanem azt, hogy a legintézményibb kontextusba is belehelyezkedjünk. Azt szeretném mondani, hogy némi merevséggel, a szó jó értelmében. Nem szabad mindig a kötetlenséget keresni, figyelmeztetett Ferenc pápa. Az egyik kérdés a szinodalitásra vonatkozott, a Vatikánban most zajló szinódusra. Nem könnyű a szinodalitás, és ez néha azért van, mert vannak olyan tekintélyes emberek, akik nem ösztönzik a párbeszéd szempontját, mondta a pápa. A lelkipásztor hozhat döntéseket egyedül, de meghozhatja azokat a tanácsával együtt is. Így tehet a püspök és a pápa is. Ferenc pápa bízik abban, hogy a szinódussal a dolgok pontosan a szinodális módszerrel tisztázódnak majd. Hangsúlyozta. A szinodalitás az egyházban kegyelem. A tekintélyt szinodalitásban kell megvalósítani. Végül Ferenc pápa megerősítette, hogy megnyílt a boldoggá avatási ügye Pedro Arrupe atyának, az 1965 és 83 közötti spanyol származású jezsuita általános rendfőnöknek, akit Isten szolgájának nyilvánítottak. A probléma az írásainak áttekintése, mondta a pápa, kifejtve, hogy Arrupe nagyon sok mindent írt, és a szövegeinek elemzése időt vesz igénybe. Henri de Lubac, egy másik nagy jezsuita ügyével kapcsolatban, a pápa kijelentette, nem tudja, hogy az ügyét bemutatták-e vagy sem. Ferenc pápa a rendtársaival beszélgetve elárulta, mit fog később nyilvánosan bejelenteni a brüsszeli Szentmisén, nevezetesen Baldwin király boldoggá avatási ügyének elindítását. Én magam döntöttem, mert nekem úgy tűnik, hogy itt ebbe az irányba haladunk, mondta Ferenc pápa.
Angelo Bacerbi bíboros. Kinevezésem elismerés az összes vatikáni diplomata részére. A múlt vasárnapi úrangyala ima során Ferenc pápa bejelentette, hogy december 8-án konzisztóriumot tart, amelynek keretében 21 új bíborost kreál, akik az egész világegyházat képviselik. A 21 új bíborost közszerepel a 99 éves Angelo Acerbi érsek, aki a hír hallatára megvallotta, hogy előre haladott kora miatt nagy meglepetésként érte a kinevezés. Azt hiszem, hogy a Szent Atya megbecsülését és elismerését akarta kifejezésre juttatni azon szolgálat iránt, amelyet oly sok régi és új nuncius, valamint a nunciatúrák munkatársai végeznek a világban, jelentette ki Angelo Acerbi érsek, apostoli nuncius, amikor Pavel Rietel Adrianik atya, a lengyel szerkesztőség vezetője interjút készített vele. Acerbi bíboros nagy hálával és köszönettel fogadta a kinevezést, de egy kis félelemmel is, mert az mindig rendkívüli hír mindenkinek, de különösen az időseknek. Hozzátette az új bíboros, nagy öröm számára, hogy a Ferenc pápa által kinevezettek közt van két olyan személy is, akik azokon a nunciatúrákon voltak titkárok, ahol és amikor ő nunciusként szolgált. Az egyik Mário Cenár érsek, Szíria apostoli nunciusa, a másik pedig Christoph Pierre érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa. Acerbi bíboros hozzátette, kinevezéséről úgy értesült, hogy aznap éppen a Szentatya vasárnapi urangyali imádságát hallgatta. Azonnal sok gratulációt kaptam, és ez egy kicsit megzavarta a figyelmemet. Vallotta, hozzátéve, mindenek előtt imával fogom támogatni a pápát, mert nem látom, hogy másképpen mit is tehetnék tekintettel idős koromra. Hogy a családja miként fogadta a kinevezést, azt válaszolta, hogy egyik újságíró unokaöccse, amit meghallotta a hírt, tüstjén felhívta őt. Angelo Acerbi bíboros életrajza. Angelo Acerbi 1925. szeptember 23-án született az észak-olaszországi Sesta Godano településen. Szeminárimi tanulmányai után 23 évesen 1948. március 27-én szentelték pappá, majd 8 évvel később, megfelelő akadémiai képzés követően a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett, és így a kolumbiai, brazil, francia, japán és portugál pápai képviseleteken szolgált, valamint az államtitkárság egyházi közügyek tanácsában dolgozott. Szent VI. Pál pápa 1974. június 22-én új-zélandi apostoli pronunciussá és a csendes-óceáni térség apostoli delegátusává nevezte ki, majd június 30-án ő maga szentelte püspökké a vatikáni Szent Péter bazilikában. Szent II. János Pál pápa nunciusnak nevezte ki Kolumbiába, ahol több diplomatával együtt az április 19-i mozgalom gerillái túlszul ejtették és 6 hétig fogva tartották. Ezt követően került 1990-ben Magyarországra, ahol egyidejűleg ellátta Moldávia szentszéki képviseletét is. 7 éves szolgálata után nevezték ki apostoli nunciusnak Hollandiába. Acerbi érsek 2001 és 2015 között a rodoszi és máltai jeruzsálemi Szent János szuverén ispotális lovagrend egyházi előjárói tisztét töltötte be, nyugállományba vonulása után Rómában él, a Vatikán környékén.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Vedd fel tőlem mindenem, ami gátol felém. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít. Fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd.
A nap verse.
Juhász Gyula, Angelus. Mária, májusi esték asszonya, mennyei fény, míg örökébe sietnék, megtérek szívedhez én, megtérek méla eretnek tékozló árva fiú. Látom, e földi tereknek minden szerelme hiú, mert csak te vagy a rózsa, ki itt örökre virul. Álmok dávidi tornya, mely porba soha se hull, te vagy a csillag egünkön, mely ezer éve borús, Mária, te vagy a pünköst pálmája, dicskoszorús.
Juhász Gyula Angelus című versét Balog András mondta el. Juhász Gyula költő, újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. A négyesi professzor vezette legendás stílusgyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát Máramarosszigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után száműzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg, új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte. 1937. április 6-án hunyt el.
Imája.
Ó Istenem, tedd szépségedet ételemmé, jelenlétedet italommá. Engedd, hogy bizodalmam megnyugvást találjon akaratodban, hogy tetteim összhangban legyenek parancsaiddal. Engedd, hogy szolgálatom elnyerje tetszésed, s hogy minden tettem, hogy te dicsőítésed legyen. Engedd, hogy csak tőled kapjak segítséget, hogy otthonom legyen lakóhelyed, szent és határtalan. Te vagy a legnemesebb, a mindenütt jelenlévő, a mindent szerető.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet